Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprus Éva vagyok, a bemondó Bordi András főbb híreink, először röviden. Hiába a tűzszünet Ukrajna és Oroszország között, a felek egymást vádolják annak megszegésével. Ha nem lesz előrelépés a béketárgyalásokban, Washington akár be is fejezheti a közvetítést.
Családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünneplik a fővárosban az Európa napot és hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját.
Kora reggel megérkezett Tenerifére, az a holland hajó, amelynek fedélzetén koronavírus fertőzést mutattak ki. A hajó 147 utasát egy lezárt kikötőben vizsgálják meg.
Napos idő lesz, csak néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. A hét elején már több felé lehet eső, és kettől néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő.
Következnek a részletek a szerkesztő Király Erzsébet. Hiába lépett életbe háromnapos tűzszünet Ukrajna és Oroszország között, a szemben álló felek kölcsönösen egymást vádolják annak megszegésével. Moszkva szerint az ukránok csaknem 9000 alkalommal sértették meg a megállapodást, Kijev viszont azt állítja, hogy az oroszok folytatták az ágyúzást, és a védelmi vonalakat is megpróbálták áttörni. Közben az amerikai külügyminiszter arról beszélt, ha nem lesz előrelépés a béketárgyalásokban, akkor Washington akár be is fejezheti a közvetítést az ukránok és az oroszok között. Barna Péter összeállítása.
Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik péntek óta szigorúan betartják a fegyvernyugvásra vonatkozó megállapodást, viszont azt állítják, az ukránok csak nem 9000 alkalommal sértették azt meg tüzérségi csapásokkal, dróntámadásokkal és rohamokkal. Kijev szerint viszont az orosz hadsereg szombat hajnaltól 51 támadást indított és folytatta a határmenti területek ágyúzását, illetve több helyen megpróbálták áttörni az ukrán védelmi vonalakat. A tűzszünetet, aminek egy 1000 fős hadifogoly csere is része, Donald Trump kezdeményezte, és abba Oroszország és Ukrajna is beleegyezett. Az amerikai elnök pénteken arról beszélt, szeretné, ha a tűzszünetet meghosszabbítanák, és bízik benne, hogy az nem csak három napig fog tartani. Ez lehetséges és jó lenne. Szeretném, ha vége lenne ennek az egésznek. Oroszország és Ukrajna. Ez a legsúlyosabb dolog a II. Világháború óta az emberéletek szempontjából. Havonta 25 ezer fiatal katona veszik oda. Ez őrület, fogalmazott az amerikai elnök. A tűzszünet meghosszabbításáról egyelőre nem esett szó, közölte szombaton a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra is kitért, nem terveznek egy Donald Trump és Vladimir Putyin közötti telefonbeszélgetést sem a közeljövőben. Az Egyesült Államok eddig próbált közvetíteni az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokban, de ez nem vezetett eredményre, közölte az amerikai külügyminiszter hangsúlyozva, továbbra is hajlandóak erre, de csak akkor, ha van értelme. Marco Rubio arról beszélt, ha nem történik előrelépés, akkor Washington kiléphet a háromoldalú béketárgyalásokból, mert nem vezetnek előrelépéshez. Az ukrajnai konfliktus a végéhez közeledik, de komoly ügyről van szó, mondta Vladimir Putyin szombaton, miután igazságosnak nevezte az Ukrajna elleni háborút. Az orosz elnök szerint a Nyugat és a NATO szétfeszültséget Oroszországgal, amikor felfegyverzi Ukrajnát, ugyanakkor méltatta Donald Trump békért tett erőfeszítéseit. Látjuk, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció és az Egyesült Államok elnöke valóban segíteni akar, hangsúlyozom, őszintén törekednek a rendezésre. Nyilvánvaló, hogy nincs szükségük erre a konfliktusra, és sok más fontos feladatuk van. Mi ezért csak hálásak vagyunk nekik, de mindenek előtt ez Oroszország és Ukrajna ügye, mondta Vladimir Putyin. Az orosz elnök azt is kijelentette, hajlandó találkozni Moszkvában vagy egy harmadik országban Volodymyr Zelenszkijjel, de csak akkor, ha a békéről szóló megállapodások már megszülettek, és a találkozón aláírják az erről szóló szerződést.
Libanonban tegnap 39-en meghaltak, miután az izraeli légierő az ország déli részén a Hezbollah állásait támadta.
Az április 16-án amerikai közvetítéssel létrejött izraeli-libanoni tűzszünetet folyamatosan mindkét fél megsérti. A Hezbollah Izrael északi részét drónokkal támadta, illetve csapást mért azokra az izraeli katonákra, akik Dél-Libanonban vannak.
A Brexit nem hozta meg a várt eredményeket. Elsősorban ezt tükrözi az angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választás eredménye, mondta a volt dublini nagykövet, az ELTE professzor emeritusa.
Az angol kerületek és megyék több mint 40%-ában tartottak önkormányzati választást csütörtökön. A kormányzó munkáspárt súlyos vereséget szenvedett, még a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK történelmi győzelmet aratott. Magyar is Tamás hozzátette, Nagy-Britanniában nőtt az infláció, folyamatosan drágul az üzemanyag, és rosszul kezelik a migrációt. Elsősorban ezekre hívta fel a figyelmet a Reform UK.
Az egyik fő követelése a reformpártnak, hogy a bevándorlási politikát meg kell reformálni, ezen kívül össze kellene fogni az állami kiadásokat, adóreformot kellene végrehajtani, a lakhatási kérdést kellene megoldani. Tehát mindezek a kérdések azok, amelyek az embereket izgatták elsősorban, és ezért kifejezték az elégetlenségüket, hiszen az önkormányzati választásokért Walesben és Skóciában a parlamenti választások egyfajta referendumot jelentenek a kormánya az elsőt kiesek kormányával szemben.
Családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünneplik a fővárosban az Európa Napot és Hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. A szervezők elmondták, a rendezvény üzenete, hogy az unióban békében tudunk élni és összetartozunk. Szakértők szerint az EU gazdasági stabilitást, szociális biztonságot, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket ad. Falucskai Ivett összeállítása.
Gyönyörű helyen futunk. Világ egyik legszebb helyén futunk el.
Sokan egy félmaraton teljesítésével indították az Európa Napot. Mások családi programokon vettek részt a budapesti Szabadság téren.
Gyerekprogramokat néztünk leginkább. Kvízeket, kirakós, színezőt, ilyeneket.
Ügyességi játékok.
A fesztiválon számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozik. Európai béke, összefogás és együttműködés, ezt jelképezi az Európa Nap. 1950. május 9-én jelentették be a Schuman tervet, amelynek lényege az volt, hogy több európai ország közösen felügyelje a szén és acéltermelést. Célja azonban ennél jóval több volt, az, hogy a kontinensen többé ne legyen háború. A tervnek köszönhetően később létrejött az Európai Unió elődjének számító Európai Szén- és Acélközösség. Az Európa Nap az összetartozásról, a közösségről szól, mondta Zubkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője.
Az európai gondolatot, az európai összetartozást ünnepeljük, és egy életformát, ami gazdasági stabilitás, szociális biztonságos, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket jelent, az egyéni szabadságra épül. Tehát igazából ezt a gondolatkört ünnepeljük, hogy Európában, az Európai Unió területén békében tudunk élni, összetartozunk.
Az eseményen Hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik.
A gong először pontosan 23 órakor szólalt meg, ez jelezte a visszaszámlálás kezdetét.
Magyarország 2004. május 1-én lépett be a szervezetbe, amelynek jelenleg 27 tagállama van és több 100 millió ember együttműködését jelenti.
Hajnalig ünnepelték az emberek a kormányváltást a Kossuth téren. Miután Magyar Péter az országgyűlés alakuló ülésén elmondta első miniszterelnöki beszédét, a parlament előtt elkezdődött a rendszerváltó népünnepé. Az új kormányfő itt arról beszélt, hogy ez a nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni. Magyar Péter beszédét zenei program követte, a DJ pult mögé a miniszterelnök is beállt, Csontos Ábel összefoglalója.
Zsúfolásig megtelt a Kossuth tér szombaton. A parlament épületéből fiaival kilépő Magyar Pétert pedig üdvrivalgással köszöntötte a tömeg. Ezután elkezdődött a katonai díszszemle és az ünnepélyes zászlófelvonás, majd Olá Ibolya elénekelte a Magyarország című dalt. Ezután lépett a mikrofonhoz Magyar Péter, aki arról beszélt a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni.
Azt kérem tőletek, minden magyar embertől, hogy most ünnepeljünk. Azt kérem, hogy öleljétek meg egymást, hogy énekeljetek, nevessetek, mert nagyon-nagyon hosszú és sokszor rögös út vezetett idáig. De ma végre szabad örülni és van miért örülni, hát akkor örüljünk, és végre legyen tánc!
Az új kormányfő kérését meg is fogadták az ünneplők. A tömeg igazi karneváli hangulatot varázsolt a téren.
Azt látni, hogy mindenki boldog és mindenki örül, úgyhogy szerintem csak körbe kell nézni.
Az emberek egymás vállába kapaszkodva vonatoztak, mások gyermekeiket a nyakukba véve ünnepeltek. A tömegben nagyon sok volt a fiatal.
Szerettem volna részese lenni ennek az egésznek.
Neked írom a dal, neked énekelem.
Presser Gábor a Neked írom a dalt című legendás LGT-s lágert adta elő, a közönség újongása közepette.
Én három jöttünk a beszédre, elmentünk valami italt venni, aztán aztán meg visszajöttünk. Visszajöttünk bulizni, mert látok, hogy van a Presser, és akkor kell jönni.
Az ünnepség egyik leglátványosabb eleme az volt, amikor Hegedű Zsolt, az új kormány leendő egészségügyi minisztere előadta azt a táncot, amelyel a választás éjszakáján vált ismerté.
A miniszter úr tánca azt szerintem nagyot fog futni majd a nemzetközi médiában. Ott ez lesz a legnagyobb hír, de egyébként szerintem jó, pozitív hangulatban fog ez megjelenni.
Később Magyar Péter is beállt a DJ pult mögé, a közönség újongása közepette. A buli egész este folytatódott.
Ünnepélyes esküdtet, majd kemény politikai üzeneteket fogalmazott meg első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter az országgyűlés előtt. A kormányfő azt mondta, Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország, és május végéig lemondásra szólította fel a közjogi méltóságokat, köztük Súlyog Tamás köztársasági elnököt is. Politikai elemzők szerint a beszéd történelmi jelentőségű és példátlan volt. Török Gábor úgy fogalmazott, az államfő számára nincs jó választás. Összefoglaló Jó Csabától.
Én Magyar Péter.
Fogadom.
Fogadom.
Magyar Péter az ünnepélyes eskütétel után szombat délután az országgyűlés előtt arról beszélt, Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország.
A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere. Joguk van tudni, hogy milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott.
A miniszterelnök beszédében felszólította azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálói voltak, hogy nézzenek szembe felelősségükkel, és mondjanak le legkésőbb május 31-ig. A karzaton ülő Súlyog Tamás államfőnek azt mondta, hogy kezdje ő a sort, mert nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét.
Akkor sem sikerült megszólalni, amikor a bukott miniszterelnök közpénz milliárdokból öntött háborús gyűlöletet minden magyarra, közte a gyerekeinkre. De az alkotmányra és a jogállamra ma már oly kényes ügyvédnek egyszer sem sikerült megállítani az alkotmányellenes jogszabályokat sem, vagy akár minimálisan ellen tartani a jogi önkénynek.
A Kossuth téren összegyűlt tömeg előtt pedig arról beszélt, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség országa.
Ezt a csodás napot, ezt a történetet nem mi képviselők írtuk, nem pártközpontokban írták, nem háttéremberek készítették, és nem is propagandagépezetek. Ti írtátok munkával, hazaszeretettel, reménységgel, aggodalommal, eltökéltséggel és derűvel. Ez itt most a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek, és mi ezt köszönjük nektek.
Abból kell kiindulni, hogy Magyar Péter nem árultságban macskált a választási kampányban.
Erről pedig már Nagy Attila Tibor beszélt az M1-en. A politikai elemző szerint mindenképp a közjogi méltóságok elmozdítása volt a leghangsúlyosabb része a beszédnek.
Akik Magyar Péter vezette listára szavaztak, azokat nem érhette meglepetésként tulajdonképpen, ami a parlament ülésén történt. Sőt, én arra gyanakszom, hogy különösen a kemény magú tiszások talán ezt még el is várták.
Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde példanélküli a magyar történelemben, erről már Török Gábor írt a közösségi oldalán. A politikai elemző úgy látja, az ügy egyszerre szól az államfői intézmény tekintélyéről és egy tudatos politikai stratégiáról. Szerinte Magyar Péter látványos konfliktusokkal próbálhatja ellensúlyozni a kormányzás első nehézségeit, miközben Sulyog Tamás politikailag védhetetlen helyzetbe került. Török Gábor szerint az államfő számára nincs jó választás, mert a lemondás és a hivatalban maradás is súlyos politikai következmény. Járhat.
Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választásához. Ursula von der Leyen szerint a szívük Budapesten dobog. Az amerikai nagykövetség ügyvivője jelezte, Washington kész együttműködni az új magyar kormánnyal a biztonság, a szuverenitás és a közös értékek mentén, az ukrán elnök pedig a jó szomszédi viszony erősödését várja az új kormánytól. Jó Csaba összefoglalója.
Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke is gratulált Magyar Péternek. Ursula von der Leyen azt írta, hogy szívünk Budapesten dobog, és erős európai jelzésnek nevezte a magyarországi megújulás reményét. António Costa szerint Magyar Péter megválasztása új fejezetet nyit Magyarország történetében, és jelezte, hogy az Európai Unió kész együttműködni az új kormánnyal. Mindketten hangsúlyozták a demokrácia, a szabadság, az egység és a sokszínűség fontosságát. Kaja Kallas az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén üzent, kiemelve, hogy az Európai Unió a béke, a szabadság és a biztonság egyik legfontosabb garanciája Európában. Az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy együttműködjön Magyarország új kormányával a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét előmozdítása érdekében. Ezt írta a budapesti külképviselet ideiglenes ügyvivője a nagykövetség Facebook oldalán. Caroline Savage azt írta, az Egyesült Államok képviseletében szombaton csatlakozott diplomata kollégáihoz a parlamentben, hogy tanulja legyen az új Magyarország gyűlés alakuló ülésének és Magyar Péter miniszterelnöki eskütételének. Volodymyr Zelenszky is gratulált Magyar Péternek hivatalba lépéséhez. Az ukrán elnök hangsúlyozta, Ukrajna kész erősíteni a Magyarországgal való együttműködést és a jó szomszédi kapcsolatokat, hogy közösen tegyék erősebbé népeiket és Európát.
Hétfőn és kedden tartják a Tisza kormány 16 miniszter jelöltjének bizottsági meghallgatásait. A miniszterek a tervek szerint kedd délután az országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén tesznek esküt, amellyel megalakul az új kormány. Császár Attila összeállítása.
A Tisza párt már korábban jelezte, a parlament megalakulása és az új kormány tényleges munkakezdése közti átmeneti időszakot lecsökkenti. Ennek részeként az alakuló ülésen döntés született az új minisztériumi és bizottsági struktúráról. A parlament honlapján pedig már az is olvasható, mely testület mikor tartja a miniszterjelölti meghallgatást. Eszerint hétfőn 13 szakbizottság párhuzamosan ülésezik majd. A sort az agrár, a digitalizációs, az egészségügyi, az élő környezetért felelős, az európai ügyek és a gazdasági bizottság kezdi majd reggel 8 órakor. További 5 a honvédelmi, a közlekedési, a külügyi, a nemzetbiztonsági és a magyarországi nemzetbiztonsági bizottsága 10-kor, az oktatási délben, még a magyarságpolitikai 14 órakor ül össze. Kedden délelőtt további 6, az igazságügyi, a művelődési, a pénzügyi és költségvetési, a szociális, a társadalmi részvétel és a vidéki és településfejlesztési bizottság hallgatja meg a felkért miniszterjelölteket.
Tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom Önöket, hogy az országgyűlés következő ülésére 2026. május 12-én 16 órától kerül sor.
Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes szombaton jelentette be. A törvényhozás következő ülésnapját kedd délutánra hívja össze. Eszerint már ezen a napon esküt tehetnek Magyar Péter kormányának tagjai, miután ismertetik Sulyog Tamás köztársasági elnök átiratát, majd pedig a miniszterelnök javaslatára kinevezi őket az államfő. Ezzel az alaptörvény szerint meg is alakul a Tisza kormány. Az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában automatikusan 3 a köztársasági elnök által visszaküldött törvény maradt az előző ciklusokból. Ezek közül a legrégebbi egy 2017-ben benyújtott jogszabály, amely a vízgazdálkodás módosítására irányult. De az új Tisza kormány, majd pedig az országgyűlés döntésére vár az is, hogy fenntartja-e az elődje által beterjesztett, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintett tekintettel bevezetett védett üzemanyagárak törvényi szintre emeléséről szóló javaslatot. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat.
A jogállami keretek között bármit megtehet a Tisza kormány a kétharmados felhatalmazás birtokában, erről Horváth Attila alkotmányjogász, jogtörténész beszélt.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára a Kossuth Rádióban azt mondta, a demokratikus működés szempontjából kulcsfontosságú, hogy fennmaradjon a fékek és ellensúlyok rendszere, valamint biztosított legyen az alkotmányos intézmények működése. Emlékeztetett, a Tisza párt tervei között szerepel például, hogy egy miniszterelnök legfeljebb 2 ciklust, 8 évet szolgálhatna, valamint egy új alaptörvény elfogadása is.
Egy ideális alkotmánymódosítás az, ami egy nagyon széles társadalmi konszenzussal történik. Eddig elhangzott az, hogy egy párti alaptörvény, tehát hogy csak egy kétharmados többséggel lévő párt fogadta el ezt a alaptörvényt. Tehát ugye akkor gyakorlatilag az lenne ennél ideálisabb megoldás, hogy itt még szélesebb társadalmi konszenzussal történne, tehát nem csak a kétharmados felhatalmazással, hanem egy konszenzusos megoldással születne meg ez az új jogszabály, vagyis akkor az ellenzéknek is 4/5-ös többséggel.
A leendő kormány gazdasági fordulatot ígér rendszer szintű változásokról, a költségvetés felülvizsgálatáról és az uniós források mielőbbi hazahozataláról beszéltek a Tisza párt miniszterjelöltjei az országgyűlés alakuló ülésén. Szakértők szerint ugyanakkor a magas költségvetési hiány és a nemzetközi gazdasági kockázatok miatt szűk a mozgástér, így az ígért intézkedések nem csak fegyelmezett büdzsé mellett valósulhatnak meg. Kocsán Dávid összefoglalója.
A magyar gazdaság ma egy rendszer szintű probléma halmazzal küzd, amelynek a megoldása is rendszer szintű változást igényel.
Mondta korábban a leendő pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, új, képzettebb munkaerőre épülő növekedési modellre, tisztességes versenyre, kiszámítható gazdaságpolitikára és hiteles költségvetésre van szükség.
Emellett cél az elmozdulás egy diverzifikáltabb gazdasági szerkezet irányába, ami ellenállóbb a külső sokkokkal szemben, ahol nem csak egy-két iparág teljesítménye határozza meg az egész gazdaság teljesítményét, és ahol a szolgáltató szektor is a mainál nagyobb szerepet kap.
Kármán András az országgyűlés alakuló ülésének szünetében jelezte, hogy az idei költségvetés teljes felülvizsgálatára készülnek, még mielőtt elkészítenék a jövő évi tervezetet. A Tisza párt tervezett intézkedéseiről Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter is beszélt a parlamentben. A politikus a korrupció megállítását és az uniós támogatásokhoz való hozzáférést nevezte tárcája legfontosabb feladatainak. Korábban egy a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, azonnal leállítják az indokolatlan kifizetéseket, és megteremtik a közpénz hatékony felhasználását lehetővé tevő kereteket.
Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát. Felülvizsgáljuk a hazánkban működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét, és új együttműködést építünk fel, ami a magyar állampolgároknak, az államnak és a nagy munkáltató cégeknek is egyaránt kedvező.
Az egész évre tervezett költségvetési hiánycél április végére elérte a 91%-ot. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint ennek oka elsősorban az elmúlt évek gyenge gazdasági teljesítménye, valamint a választást megelőző kormányzati intézkedések. Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban emlékeztetett. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. Hangsúlyozta, fontos lenne, hogy a folyamat fenntartható legyen, és további beruházások valósulnának meg itthon. A szakértő úgy véli, hogy a Tisza párt által tervezett intézkedések végrehajtásához, mint a minimálbér és az alapvető élelmiszerek adójának csökkentése, szűk a mozgástér.
Csak akkor lehet emelni a kiadásokat, hogyha ezzel párhuzamosan a bevételek is növekednek. Ugye megértjük a filozófiát, az SZA rendszer további módosítása mögött, így tulajdonképpen egy ilyen több kulcsos adórendszer jönne létre. Megértjük a filozófiát az áfa csökkentés mögött is természetesen. Ez akkor kivitelezhető érdemben, hogyha sikerül konszolidálni a költségvetést.
A leendő kormány egyik legfontosabb vállalása, hogy Magyarország ismét hozzáférjen az uniós támogatásokhoz. A piaci várakozás már most látszódik a forint erősödésében, mondta az igazgató, aki hozzátette. Az uniós forrásokkal, ha megfelelően használják fel, érdemi gazdasági növekedést lehet elérni.
Ha ezek a források például fogyasztásra, jóléti intézkedésekre mennek majd, akkor nyilván a növekedés generáló hatás szerényebb lehet, illetve jön vele egy importszámla is. Az lenne nyilván a legjobb, hogyha a versenyképességet, a hozzáadott értéket javító beruházások vagy infrastruktúrális beruházások valósulnának meg.
Szakértők szerint a nemzetközi konfliktusok miatt a műtrágya esetében fokozott áremelkedésre, ezáltal pedig az élelmiszerek drágulására kell számítani. Ezért az új kormány gazdaságpolitikájában kiemelt szerepe lehet az árstabilitás fenntartásának.
1:04
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy hiába a tűzszünet Ukrajna és Oroszország között, a felek egymást vádolják annak megszegésével. Ha nem lesz előrelépés a béketárgyalásokban, Washington akár be is fejezheti a közvetítést. Szó volt arról, hogy családi programokkal, koncertekkel, futóversennyel ünneplik a fővárosban az Európa napot és hazánk uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. És már is beszámolunk arról, hogy kora reggel megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki.
Déli krónika.
Megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, majd repülőkkel szállítják el őket a szigetről. A hantavírust általában rákcsálók terjesztik, de szoros kontaktus révén emberről emberre is terjedhet. A luxushajón 3 haltak meg hantavírus fertőzésben. Lehoz Kis Zsuzsa összeállítása.
Napfelkelte előtt érkezett meg Tenerifére az a luxushajó, amelyen felbukkant a hantavírus. A sziget egyik ipari kikötőjében ekkor már minden készen állt, hogy a hajón utazó 146 utast fogadni tudják. Csónakokkal szállítják őket a partra, a spanyol hatóságok pedig igyekeztek olyan biztonsági körülményeket teremteni, hogy a legrövidebb időn belül elhagyhassák a Kanári-szigeteket. Az egészségügyi világszervezet főigazgatója azt mondta, a hantavírus nem egyenlő a koronavírussal, de nem lehet félváról venni a kórt. A tenerifei lakosság nincs veszélyben. Egyrészt magának a betegségnek a természetéből adódóan, másrészt pedig azért alacsony a kockázat, mert a spanyol kormány minden szükséges előkészületet megtett annak érdekében, hogy megelőzzön bármilyen problémát. Ezért azt szeretném, hogy Tenerife lakói bízzanak bennünk, fogalmazott a főigazgató. A Kanári-szigeteken napok óta tüntetnek a hajó kikötése ellen. Sokan azt mondták, félnek a fertőzésektől, és nem akarják újra átélni a Covid alatti lezárásokat. Nem engedték a hajót kikötni, sem a zöldfoki szigeteken, sem Marokkóban. Így aztán a fertőzött hajó idejött a Kanári-szigetekre. De mi nem akarunk megbetegedni, ez érthető, nem? Mondta egy férfi. A 23 országból származó utas többségéért már megérkeztek a repülők Tenerifére. A spanyol egészségügyi miniszter pedig a helyszínen bejelentette, hogy hétfőn mindenkit elszállítanak. Akikért nem jött gép, azokat egy holland repülő elviszi a szigetről. A hajóutasaira minden országban 42 napos karantén vár, mivel az elővigyázatosság elkerülhetetlen. Az óceánjáró április elején indult útnak az argentinai Ushuaiából, a világ legdélebben fekvő városából, és eredetileg a zöldfoki szigetekre tartott. Április 11-én azonban egy 70 éves férfi életét vesztette. Később a felesége és egy német utas is belehalt a fertőzésbe. Ekkor derült ki, hogy mindhármukat a hantavírus fertőzte meg. Komoly gondot okoz, hogy az első haláleset után Szent Ilona szigetén csak nem 40 utas leszállt a hajóról. Őket most világszerte keresik a hatóságok. Eddig összesen 8 betegedtek meg azok közül, akik a hajón utaztak. Ők már korábban leszálltak az óceánjáróról. Közülük 6 bizonyítottan hantavírussal fertőződtek meg, 2 még várnak a teszt eredményükre.
Idén tavasszal újabb 4 növényvédőszer, valamint egy növényvédelmi hatású készítmény esetében engedélyezték a drónnal történő kijuttatást. A termékek hatékonyságát a gyártók a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal módszertana alapján végrehajtott kísérletekkel igazolták. A drón technológia alkalmazása továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Balogh Tamás és Kocsán Dávid összefoglalója.
Take off.
azért egyre többen közelednek ez a technológiához a mezőgazdaságba. Mindazok az emberek, akik azért valamennyire kunyítanak itt a számítógépes világhoz, mindazok is, akik eddig igencsak rióvatva voltak ettől a világtól.
Mondta korábban a Kossuth Rádióban Vejtei Zsombor, az ABZ drón senior drónpilótája, aki egyben gazdálkodó is.
Kísérleti jelleggel használom ezeket a drónokat, gyümölcsösökben, illetve hagyományosabb kultúrákban, kukorica, búza, napraforgó, különböző gépkísérleteken veszek részt, és különböző drónokat is, tehát 30 literes, 10 literes verziókat is használok a gazdaságban.
Az elmúlt időszakban újabb növényvédő készítmények esetében engedélyezték, hogy a permetezést pilóta nélküli légijárművel, azaz drónnal is el lehessen végezni. Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdasági igazgatóságának vezető szántóföldi növénytermesztési szakértője beszélt.
Kettő rovarölő készítmény, az egyik őszi búza, tavaszi búza, durumbúza, tönkölybúza, tritikáli és őszi káposzta repce kultúrákban alkalmazható. Ez levéltető fajok, vehetésfehérítő bogarak, repcefénybogár, repcebecő ormányos és repcebecő gubacszúnyog ellen alkalmazható készítmény. A másik ilyen rovarölő permetezőszer kukoricában, valamint csemege kukorica kultúrában, kukorica moly és gyapottok bagolylepke ellen alkalmazható.
Ezen kívül még két gombaölőszer, valamint egy növényvédelmi hatású terméknél engedélyezték a drónos kijuttatást. Filler Zsófia növényorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a permetezés ezen fajtája továbbra is szigorú feltételekhez kötött. A drónnak típus minősítéssel kell rendelkeznie, az irányítójának pedig szerepelnie kell a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által vezetett drónpilóta nyilvántartásban.
A drónnal történő permetezés az légi növényvédelemnek minősül, ezért kizárólag növényorvos felügyelete mellett végezhető tevékenység, és a tevékenység megkezdése előtt minden esetben engedélyt kell kérni a területileg illetékes vármegyei kormányhivataltól.
Az engedélyezett készítményekről a Nébi honlapján lehet tájékozódni.
Az aszály és a dráguló műtrágya egyre nehezebb helyzetbe hozza a gazdákat, akár a termelés megtérülése is kérdésessé válhat. Az iráni háború okozta áremelkedés sok termelőt arra kényszerít, hogy alternatív megoldásokat keressen a talajtápanyag utánpótlására. Juhász Zsolt és Kocán Dávid összefoglalója.
Ebben a szárazságban a gazdák elég árérzékenyé váltak,
mondta a Karádi Mezőgazdasági ZRT agrármérnöke. Tuboly Andor felhívta a figyelmet arra, hogy a szárazság mellett a kalászosok nyomott felvásárlási ára is problémát jelent a gazdáknak. Emiatt ugyanis kétségessé válik, hogy egyáltalán megtérül-e a befektetés.
Ebben a száraz időben a szilárd műtrágyák kihelyezése az nem biztos, hogy egy jó megoldás. A folyékony nitrogén kijuttatása az tud jobban hasznosulni, mivel szárazság van, nincs bemosó csapadék, második fejtrágyázás az nem biztos, hogy a legjobb eredményt fogja hozni. Főleg a nitrogén féleségek műtrágya ára eléggé elkezdett fölfelé menni. Nyilván a gázára húzza ezt magával. Most még van, tehát tudunk vásárolni, viszont későbbiekben félő, hogy ehhez is sokkal-sokkal drágábban fogunk hozzájutni.
Az agrármérnök hangsúlyozta, hogy a műtrágyázás felfüggesztése nem megoldás, mert azzal jelentősen visszaesne a termés mennyiség. Hozzátette. Léteznek olyan hasznos baktériumokat és gombákat tartalmazó, környezetbarát mikrobiológiai készítmények, amelyekkel lehetne némi tápanyagot felszabadítani a talajból és a szármaradványokból.
Meg fogunk próbálkozni mi is ezeknek az alkalmazásával, hogy tudjunk költségeket csökkenteni.
A műtrágyázásnál nagyon fontos a mértékletesség. A dózist például úgy lehet csökkenteni, ha a betakarítás után visszamaradó növényi részeket és a bennük lévő szerves anyagokat a földben hagyják. Erről már a Jonat Kft. Cégvezetője beszélt.
Hogyha jönnek a nyári aratások, akkor talán a legfontosabb a kalászos esetében is, hogy magát a szár maradványokat ne hordjuk le a tábláról, hanem amit a természet adott, azt forgassuk vissza. Rengeteg hasznos tápelemmel, nitrogén, foszfor, káliummal vannak tele a szár maradványok, és egy átlagos 5 tonna per hektáros őszi buza termés nézek a szár maradványok esetében, hogyha nézem a makroelemek mennyiségét, a számottevő, mivel ezeknek a 60-80%-a feltárható a talajban, és visszajuttatható.
Umenhofer Péter kiemelte, hogy a műtrágya ugyan valóban nélkülözhetetlen a mai modern mezőgazdaság fenntartásához. Fontos tudni azonban, hogy sok növény ellenálló képességét rontja, és a talaj ökoszisztémájára is negatív hatással van.
Maga a műtrágya az nem csak egy probléma, hanem egy isten igazából egy tünet is, hogy mindent meg akarunk oldani inputanyagokkal és kemikáliákkal, ahelyett, hogy olyan eszközökhöz nyúlnánk, amit egyébként a természet kínál nekünk, és ott van.
Egy nagyobb termőterületen a talajból kivont tápanyagok pótlása jelentős költséget jelent. Ugyanakkor a szármaradványok helyben hagyásával és szárbontó, illetve mikrobiológiai készítmények alkalmazásával hektáronként akár több tízezer forint megtakarítás is elérhető. A cégvezető szerint a gazdáknak meg kell tanulniuk, hogy ne új, mesterséges tápanyagokat keressenek, hanem a meglévő erőforrásokat hatékonyabban hasznosítsák.
Ma van a Madarak és Fák napja. Magyarországon ennek már több mint 100 éves hagyománya van. Célja felhívni a figyelmet a természetvédelemre, az élővilág megóvására. Országszerte több helyszínen szerveznek iskolai vetélkedőket, faültetéseket és természetjáró programokat is. Falucskai Ivett összeállítása.
A Váncrátóti Nemzeti Botanikus Kertben tematikus családi napot tartanak természetismereti programokkal. Mihalik Judit, az Arborétum kommunikációs csoportjának vezetője elmondta, a 27 hektáros kertben egyebek mellett madárodú kukucskálásra várják a látogatókat, és egy új tanösvényt is megnyitnak.
Élet a Holdfában, vagy Mifán terem a Harkászúrra címmel megnyitjuk ezt az útvonalat. Az erdei fajoknak 30-40%-a kötődik a Holdfához, ami páratlan sok féleséget teremt az erdő életében. Ezek a korhadó faanyagok olyan állatoknak otthont adnak, amik máshol gyakorlatilag meg sem tudnának élni, és ezeket a faképződményeket, például a golyvákat, harkályfurujákat, gyökértányérokat, vagy fészekodókat, és ezeknek a gazdag állatvilágát mutatjuk be a látogatóknak.
Egerben az Életfa Környezetvédő Szövetség iskolai közösségeknek hirdetett pályázatot, például mélyavaki erdő ültetésére, vagyis olyan kicsi, sűrű mini erdő kialakítására, amely gyorsan növő, változatos fafajtákból áll. Csató Tibor, a szervezet elnöke elmondta, azt szeretnék elérni, hogy az oktatási intézmények saját udvarukon is törekedjenek a növényi sokszínűségre, amely még a klímára is jó hatással van.
Pár év múlva az egy nagyon jó szabadtéri program lehet kijönni, és növényi fajokat és állatfajokat azonosítani, mert amiatt egy sűrű élőhely, egy komplex biológia órát el tudok képzelni az erdő körül. Majd egy 25 vagy 50 éves mélyavaki erdő már ligetként befolyásolni tud egy zárt iskola udvar. Ha nagyon sok mélyavaki erdőnk lenne egy városban, akkor nyilvánvalóan annak is már mérhető hatása lenne.
Az Együtt a Fecskékért Egyesület pedig Fecskebarát Társasház programot indított a főváros 11. kerületében. Ennek célja a régi, gangos polgári házakban élő helyi közösségek bevonása a városi füsti fecske állomány megfigyelésében, védelmébe. Számolt be a részletekről Tóth Tamás ügyvezető. A program résztvevői egyszerű monitoring tevékenységet végeznek.
Például, hogy mikor érkeztek meg tavasszal a fecskék, hány fészekalj volt egy évben, fészekaljanként mennyi fiókát neveltek fel, és mikor hagyták el a fészket az őszi elvonulási időszakban. Ezeken a részeken csak füsti fecskék fészkelnek, az ő fészkük nyitott tetejű, tehát amikor a fiókák már nagyok, akkor mindig látszanak, kiülnek a fészek szélére, így könnyű a monitorozás, anélkül, hogy háborgatnák a madarakat.
A megfigyelés nagy segítséget jelent az állomány felmérésében. Emellett hosszú távon a városi fecskevédelem alapja is lehet. Minden fészket egyedi azonosítóval látnak el, a lakóházi közösségek pedig fecskebarát társasház címet kapnak.
Ma van a mentők napja.
Az Országos Mentőszolgálat megalakulásának 78. évfordulóját ünneplik, valamint a magyarországi szervezett életmentés megkezdésének 139. évforduló előtt tisztelegnek. A szolgálat évente csak nem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske térségében 3-4 kilométeres a torlódás. Arra szólnak a járművek az M7-esen Letenye felé a Velencei tó térségében kiépített terelésnél. Három autó koccant az 1-es főúton a 24-es kilométernél, itt félpályás korlátozás van érvényben. Árokba hajtott egy autó a 32-es főúton a 33-as kilométernél, itt a félútpályát lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. Ma üzemzárásig továbbra is pótlóbusz közlekedik az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Varga Eltele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Szabadtéri programoknak kedvez a mai időjárás, kevés helyen van esély zivatarra, ám mozgalmasabbra fordul időjárásunk. Talán már holnaptól Molnár Csilla meteorológust köszöntöm, ő mondja a részleteket. Szervusz Csilla!
Szia, köszöntöm a hallgatókat. Nagy szükség van a csapadékra, és bizony van rá esély a következő napokban. Holnap napközben egy front előoldalán már a délelőtt folyamán kialakulhatnak záporok és zivatarok, délután pedig egyre nagyobb területen zivatarok is kipattalhatnak, egyébként a front este érkezik meg hozzánk. Nem mindenütt lesz csapadékos az időjárás, viszont intenzív zivatarok is lehetnek néhol. Az esti órákban aztán változik a szél iránya is, a csúcsértékek ezt megelőzően a déli szél miatt 18 és 26 fok között lesznek. Viszont estétől az északnyugati szél lesz az, amely megélénkül, majd kettől meg is erősödik, és emiatt pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Egyébként hétfőn és kedden lesz sok helyen szükség.